Kertbarátok.
Jó napot kívánok, köszöntöm kedves hallgatóinkat, Szász Edit vagyok. A gazdálkodás alapjainak fejlődésével az egészséges talaj és a változatos ökoszisztémák jelentősége kerül a középpontba. Az előrejelzések szerint a mezőgazdasági ágazat bővülésével és a fenntarthatósági mozgalom erősödésével a regeneratív mezőgazdaságot egyre gyakrabban fogják alkalmazni a mezőgazdasági területek termékenységének megőrzése és a biológiai sokféleség megőrzése, illetve a vegyszer használatának csökkentése érdekében, ami elősegítheti a régió piacának növekedését. A regeneratív mezőgazdaság alapjairól beszélgetünk dr. Nyárádi Imre Istvánnal, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem agrármérnöki szakdékán helyettesével.
A konvencionális gazdálkodásban, művelésben végzett adott technológiai munkálatok teljesen ki vannak hagyva, vagy tilosak mondjuk a regeneratív gazdálkodás esetén. De picit nézzük meg, hogy miért is kerülünk ide, és akkor kifejtjük azt is, hogy mi is tulajdonképpen ez a regeneratív gazdálkodás. Gyakorlatilag ugye a II. Világháború után, hogyha itt a mi térségünkben gondolkodunk, akkor kezdett úgymond a mezőgazdaság egy ipari szintet ölteni, és ma mondhatnám, hogy nagyon sok esetben üzemi szintű termesztés folyik. Na most ez a több évtizedes intenzív gazdálkodás, talajművelés, aminek elvégre a célja, amikor azt mondtam, hogy ipari, hogy üzemi, akkor a végső cél az, hogy ezt egy profitorientáltan, nyereségesen végezzük, és akkor nyilvánvaló az ember mindent annak érdekében tesz, a fő szempont az, hogy a jövedelem, ami marad. Na most ennek eredményeként tény az, és ezt vizsgálatok kimutatják, hogy annak a termőhelynek, aminek az egyik komponense a talaj, ha talajnak a mutatóit megnézem, akkor ezek ma sokkal gyengébbek, ijesztőek, vagy alacsonyabb szinten vannak, vagy nem kívántak, ahhoz képest, ami volt ezelőtt 30-40 vagy akár 50 évvel. Persze vitatkozhatunk azon, hogy az adott kimutatásoknak a módszere változott, stb., de azt látjuk, hogy a talajoknak a humusztartalma mondjuk csökkent, és jól tudjuk, hogy a humusz nem változik már tizedes értékű nagyságrenden még évek között sem, tehát évtizedek kellnek ahhoz, hogy akár mondjuk fél vagy 1% humusz változon, és ezt tapasztaljuk, hogy nagyon jó termőföldek, mit tudom én, 4-es humusz értéktől most ott vannak 2-es körül. Tehát ez egyik tény az, hogy azt látjuk, hogy sok esetben a talaj, mint a termőhelynek egyik nagyon fontos komponense, az ezzel a művelési móddal gyengül, és már nagyon rég arról beszélünk, hogy fenntartható. Hát ahhoz, hogy egy mezőgazdaság fenntartható legyen, azt, amit most tudok végezni, amilyen eredményekkel végzem ezt, és amilyen rendszert, termőhelyi adottságot kaptam, olyan kéne átadjak a gyerekeimnek, tehát az, aki 50 év múlva gazdálkodik, az ugyanezt tudja csinálni. Visszatérve, tény az, hogy a talaj minőségileg romlik. Van egy másik szempont, véleményem szerint, aki egy picit szakszerűen végzi a mezőgazdaságot, és úgymond, de picit úgy azt, amit tesz, azért úgy mindig visszaellenőzi, és úgy egy összegzést, egy kiértékelését végzi minden egyes termesztés évének, rádöbben arra, hogy ma a mezőgazdaságban úgy megváltoztak a piaci viszonyok, az árviszonyok, hogy kiderül, lassan-lassan azért termesztesz, hogy tud megvásárolni a gépeket, a minden évben elfogyó input anyagokat, műtrágyákat, növényvédőszereket, stb. És kiderül, hogy ez lassan-lassan tarthatatlan, mert hogy tudsz jövedelmet kapni? Nagyon jó eredményekkel, de ugyanakkor, ha próbálod csökkenteni a befektetéseidet. És azt látjuk, főleg, hogyha az előző pár évet nézem, amikor a műtrágyák ára, mint input anyag nagyon megugrott, ugyanaval a technológiával, ugyanilyen input anyag fogyasztással, ezeknek a magas árán, ha feltetére állsz sem, fogsz tudni jövedelmező lenni. Miért? Mert egy termőhelynek azért van a jelenlegi művelés módon, van egy plafonja. Tehát nem fogok soha, mit tudom én, Marosvásárhely mellett olyan eredményeket ugyanazzal a beavatkozással elérni, mi mondjuk Szatmár mellett Nagykárolyba, mert egyszerűen jobbak az ottani adottságok. A talaj jobb, hőmérséklet kedvezőbb, fényviszonyok, csapadékviszonyok már, tehát termőhely. Én azt mondom, hogy mint kiváltó okok, ez a kettő, nyilvánvaló az első a súlyosabb, tehát amikor azt látjuk, hogy romlik az a rendszer, ami az én tevékenységem tárgya. A másik meg az, hogy azt látom, hogy függő vagyok olyan input anyagoktól, aminek az árát nem tudom kontrollálni, és egyszerűen ezeknek a klasszikus módon való használata gazdaságilag számomra nem lesz eredményes jövedelmező. És akkor egyes termesztők ezekre alapozva azt mondták, hogy próbáljuk meg másként, és igaziból ennek a regeneratív gazdálkodásnak a mintát úgymond a természetből próbálják meríteni, és azt mondjuk, hogy természetbe valaki avatkozik be, van eredmény, úgymond, lásd egy legelő. Én mindig a hallgatóimnak azt szoktam mondani, hogy az afrikai szavannában, ahol csak a zsiráfnyaka látszik ki a vegetációból, ott senki se szánt, senki se szólt műtrágyát, és mégis van eredmény. Na és akkor igaziból van egy pár olyan jellemző vonása ennek a regeneratív mezőgazdaságnak, aminek elvégre a célja mi? Az, hogy a termőhelynek az a komponens, ami a talaj, ami az éltető jövője, mondhatnám úgy, az emberiségnek, ez ne romoljon továbbra, hanem próbáljuk ezt javítani, és tényleg, ha kölcsön kaptuk az unokáinktól, akkor úgy adjuk nekik át, hogy az jobb legyen, mint ahogy mi átvettük. Tehát, hogy a talajt próbáljuk javítani, regenerálni. És miért regenerálni? Mert hát említettem, hogy egy intenzív, több évtizedes előzmény oda vezetett, hogy most már tényleg regenerálni, újítani, javítani kell ezt a rendszert, aminek az egyik komponense igaz a talaj. Az egyik fő ismervé az, hogy nincs forgatásos művelés. Tehát a talajt nem szántással, hanem lazítással, eltérés fokozatos mélységű lazítással történik a talajnak az a fizikai, kedvező fizikai állapot változtatása, de már itt tennék egy zárójelet, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy talaj, ha ezt szakszerűen próbálom elemezni, akkor itt mindenképpen fizikai, kémiai és biológiai részét kellene nézzen. Sajnos a termesztők legtöbbször ezek közül csak a fizikait nézik. A talaj fizikai állapotát. Mind a három igaziból összefügg, mert egy jó fizikai állapot magával von egy kiegyensúlyozottabb kémiai és egy nagyon harmonikus, igaz, biológiai állapotot, de ezt az utolsó kettőt általában a gazdák, főként az egyszerű gazdák nem figyelik. És gyakorlatilag azzal, hogy én a talajt nem forgatom, forgatással igaz, hogy fizikailag lehet, hogy a legkedvezőbb eredményt érek el, viszont ezzel egy időben vannak olyan hátrányaim, amelyek például kiteszem a vízcseppek eróziójának, az esőcseppek eróziójának, kiteszem a széleróziónak, kiteszem a napnak. A talajnak a biológiai világa olyan élő szervezeteket tartalmaz, amik sötétben dolgoznak. Tehát nekik a legnagyobb ellenségük, vagy gyilkosuk, ha nevezhetem így, a napfény. Ha én a talajt mindig forgatom, akkor gyakorlatilag van forgatás előtt, szántás előtt van egy talajfelszínem, ami, hogy egy ilyen asztalap felületről beszélünk, egy hektár. Miért én megszántottam? Ezen az egy hektár alapterületen gyakorlatilag a felületem jóval nagyobb, lehet, hogy két hektár, két és fél hektár, és akkor egy ekkora felületen lesz kitéve napnak a talaj, és gyakorlatilag az élővilágának egy része elpusztul, illetve nem kap továbbra olyan feltételeket, hogy ő dolgozni tudjon. Egy másik dolog, hogyha a talaj nem takar, akkor gyakorlatilag úgy kell elképzelni az esőt, az esőcseppet, mint egy kis vasgólyó, ami ráhull egy felületre. Az a vasgólyó, mikor ráesik egy üvegre, szilánkokra töri, ha ráesik egy puhább padlóra, akkor azon egy kis lyukat fog maga után hagyni. Tehát az esőcseppeknek szerkezetromboló hatása van, minden esőcsepp olyan, mint egy kalapács ütés a talajra. Ez megtörténik, és már esőcsepp minden hozzájárult, forgattam a talajt, akkor a szél is könnyen, sokszor látjuk azt, hogy komoly autóbalesetek is voltak, kora tavasszal a nagyon elporhanyított talajt művelték, széllel társulva, a szél viszi el, elhordja, mint ha ellopátolnák a talajt, ha autópálya közelén, akkor látási viszonyunk, stb. Baleset is van. Nem forgatok, ezáltal lehetőséget adok, hogy a talajt védjem, illetve a talaj biológiai aktivitása az zavartalanul tovább fog. A talajnak a fizikai állapotát közel ilyen szintre tudom hozni lazítással, ami azt jelenti, hogy lazító elemekkel behasítok a talajba, egy picit ezt megelmelem, talajagregátumokat, talajszerkezeti elemeket egymástól eltávolítom, viszont nem forgatom őket meg. Tehát nem történik tengely mentén a talajszemcsiknek vagy talajagregátumoknak az átfordulása. Egy másik dolog az, hogy okvetlenül vetésforgót, vetésváltást kell alkalmazni. Sokszor a termesztők tendenciája az, hogy nyilvánvaló minden egyes területnek van egy adott kedvezősége adott kultúrákkal szemben. És hogyha kiderül, hogy ez a terület a szántóföldi növények közül a kukoricának a legmegfelelőbb, akkor a gazda azt próbálja, hogy mindig kukoricát tegyen, mert hát az fogja a legtöbbet hozni. A kukorica szerencsére egy kivétel, mert kiválóan bírja a monokultúrát. A növények azért legtöbb része nem szereti azt, hogyha egymás után vannak termesztve. Tehát mindenképpen jó az, hogyha egy vetésváltás, vetésforgóba gondolkozunk, tehát felépítünk egy olyan vetésszerkezetet, és ezen a vetésszerkezeten belül egy olyan növényi sorrendet, ahol kiválóan teljesül az az elővetemény hatás. Tehát minden növény az utána következő kultúrára egy nagyon kedvező állapotot hagy. És ez gyakorlatilag egy olyan befektetés, amihez nem kell pénz, tudás kell, viszont vannak eredményei. Mondok egy példát. Egy pillangos, egy hüvelyes növény vetek búza előtt, legyen az vörösere, legyen az szója vagy borsó. Ennek a növénynek megvan az az óriási adottsága, hogy együtt él talajlakó baktériumokkal. A talajlakó baktériumok megkötik a légköri nitrogént, és a fejünk fölött van legalább 70-71% nitrogén a légkörben. Ezt megkötve egy részét átadják a növénynek, amit a növény a termésébe, testébe épít, más része ott marad a talaj. A növény is kölcsönösen, szimbiózisban a baktériumnak is úgymond életet biztosít, funkciói számára biztosítja a hátteret. Na most, hogyha egy ilyen növény után búzát vetek, startból van durván 1000 kg plusz termésem, anélkül, hogy valamit tettem volna, tehát úgymond ingyen. Ha azt nézzük, hogy mit tudom én, marad 100 kg nitrogén egy ilyen pillangos növény után a talajba, hát 100 kg nitrogén az több mint 600 kg olyan komplex tárgya, amiben a nitrogén csak 15%-ban van jelen, vagy legalább 300 kg ammónium nitrát, aminek 33,5-34% hatóanyagtartalma van. Ha ezt pénzbe alakítjuk, akkor rögtön kiderül, hogy ez mérhető is. A vetésforgó mellett még az is nagyon fontos, hogy tehát a vetésforgóval azt jelenti, hogy változatos növényeket teszek. A vetésforgóval nem csak ez az előnyöm van, amit az előbb említettem, hogy mondjuk nagyon jó elővetemény hatásom van, és esetleg nitrogénben gyarapodik a talajom, hanem növényvédelmi szempontból nagyon fontos. Tehát, ha mindig ugyanaz a kultúrán van, akkor lehetőséget adok arra, hogy korokozók, kártevők, vagy kísérő gyomflóra felszaporodjon, ami azt mondja maga után, hogy nagyon oda kéne figyeljek a növényvédelmre. Ha én mindig változtatom az adott kultúrát, akkor gyakorlatilag nincs lehetősége a betegségeknek, a kártevőknek, hogy annyira felszaporodjanak, hogy egy nagyon erős növényvédelmi nyomást gyakoroljanak. Még nagyon fontos ebbe a minél változatosabb flóra, hogyha már növényről beszélünk, tehát vetésszerkezet, hogy a talaj minél hosszabb ideig takarva legyen. És ez a takarás lehet kultúrával, tehát növényállománnyal, a búza takarja a talajt. A káposzta takarja talajt, a máriatöv is takarja talajt, egy idő után, amikor a növény úgymond a habitusában kiteljesedik, akkor gyakorlatilag sokszor nem látom a lombfelülettől a talajfelszínt, tehát ő védi. Ez az egyik dolog, és nyilvánvaló, hogyha leadattam a búzámat júliusba, akkor attól függ, hogy mit vetek, lehet, hogy a következő áprilisig a talajom csupasz. És akkor ebben az esetben nem azt csinálom, hogy úgy marad a talaj takaratlanul, hanem a búza talajába másodvetésként egy olyan növényt fogok termeszteni, aminek nem az a célja, hogy számomra termést hozzon, mindegy, hogy szemtermést, vagy mit tudom én, szálas takarmány legyen belőle, hanem az a célja, hogy védje a talajt, és a végén ezt a növényt, ezt a kultúrát beforgatom a talajba. Tehát visszaadom úgymond annak az élő világnak, ami azt el fogja fogyasztani, táplálkozni fog belőle. Lehet ez egy ilyen példa, hogy mit tudom én, leadatom a búzát, és egy facéliát vetek bele. De amikor ilyen takaró növény, úgymond élő mulcsba gondolkodok, ez egy nagyon tág fogalom, ma már nem csak egy kultúrával, hanem sokszor vetőmag keverékkel vetik be a talajt. Például lehet egy olyan, hogy ezt követően nem is végeznek lazítást. Leadatták a búzát, egy olyan takaronövény komponenst vetni, amiben többek között olyan gyökérzettel rendelkező növények is vannak, amelyek 30-40 centire behatolnak a talajba, és gyakorlatilag azt a lazítást ezek a növények végzik el, tehát ők behatolnak 30-40 centiméterre, nyilvánvaló, hogy a télen elpusztulnak, kifagynak adott esetben, vagy nem, de akkor a következő tavasszal úgyis a vegetációjuk megáll, mert egyéves növények nem ívelő növények, el fog úgymond bomlani az a gyökérzet, viszont a gyökérzet azt a talajt, amit szétnyitott, az ott üreges marad úgymond, és ez is egy lazítás. Tehát vetésforgót alkalmazok, mindig próbálom a talajt takarni, lehetőleg élő mulcsal. Tehát a főkultúrák között is legyen egy olyan köztes termesztésem, egy olyan másodvetésem, amivel a talajt védem, és az a növény bekerül, beforgatódik, vagy lehet úgymond holt mulcs, hogy a főkultúráknak a másodlagos termését a talajfelszínen hagyom. A búzának a szalmáját nem felbálázom és elviszem, hanem a mai kombájnok már föl vannak szerve nagyon speciális zúzó adapterekkel, és felaprítják ezt a másodlagos termést, és a talajfelszínre szórják. Kukoricánál ugyanúgy ez mondható. Persze van olyan növény, ami nagyon gazdag, szerves növényi hulladékot maradványt hagy maga után. Van, ahol ez kevesebb, de ott, ahol gazdag, hagyhatunk úgy, és az védi, hanem akkor én kell mondjuk egy másodvetéssel egy plusz kultúrát betegyek.
Talajtakarást most, ha nem nagy kultúrákról beszélünk, hanem egy kisebb, mondjuk családi kertről, ilyen zöldséges kertről, akkor is kell alkalmazni? Illetve a vetésforgónál elég az, hogyha, mit tudom én, ezt a sorparadicsomot pár méterrel arrébb teszem, az már vetésforgónak számít? Nem.
Az már vetésforgónak számít, tehát nyilvánvaló, hogyha amiről az előbb beszéltünk, a vetésforgó, hogyha ezt egy üzemi szinten, tehát egy nagyobb léptékbe gondoljuk el, akkor nyilvánvaló, hogy táblát, parcellát kell cseréljen a kultúra, de egy kis kertben, ami mit tudom én, három ár és a családnak a friss zöldségét biztosítja, ott az a fontos, hogy minden évben tudjam, hogy melyik növény hol volt, és akkor ezeket vándoroltassam egy adott sorrendbe. Ha most ezen az 5 négyzetméteren volt a paradicsom, akkor a következő évben biztos, hogy egy másik 5 négyzetméteren legyen, de még véletlenül se kerüljön mondjuk a burgonya helyébe, mert azért vannak ugyanabban a csoportban tartozó növényfajok, amelyek szinte azonosan viselkednek ilyen vetésforgó szempontjából. Tehát ezt meg lehet tenni kis területen. A mulcsolás kis területen sokkal könnyebben kivitelezhető, mert hogyha van egy ötáras zöldségkertünk, biztos, hogy van egy két árnyi felület, ahol gyepet kell nyírni, és a gyepnek a fenntartása, szépítétele, a nyírása, a kaszálása, az azt jelenti, hogy van fűnyesedikem, a fűnyesediket vékonyan rászorom a területre, a nap az kiszárítja, azért mondtam vékonyan, hogyha vastagon ráteszem, be fog rothadni, és az kedvezőtlen. Vékonyan rászórom, kiszárad, takarja a talajt, a következő nyíráskor egy hét múlva megint ráhelyezem azt a vékony réteget, és akkor azt látom, hogy mindig van egy fűnyesedikből egy ilyen talajvédő réteg, annak az alsó része, ami a talaj érintkezik, az bomlik, a felső része pedig érintetten is úgy tűnik, mint hogy egy száraz, apró széna, aprított széna lenne. Tehát ezt kis területen nagyon könnyen meg lehet valósítani, persze ez nem fog magától megtörténni, ehhez dolgozni kell. Tehát ezt valaki meg kell fogja, le kell nyírni a füvet, utána a fűnyírógépnek a kosarát hátra kell vigye a zöldségesbe, ott szépen el kell terítse, tehát ez nem fog magától menni, de ez nagyon jól működik, de mit tudom én, karton doboz részeivel is lehet takarni a talajt. Hogyha most nincs senkinek, mondjuk nincs valakinek fűnyesedéke, akkor ezt is lehet használni. Vagy mit tudom én, fakéreggel, tehát a talajtakarás az is egy nagyon tág fogalom, és tényleg nagyon sok anyagot lehet, szerves, természetes eredetű anyagot lehet használni. Persze talajt lehet takarni mesterséges anyagokkal is, aminek nyilvánvaló vannak gyakorlati előnyei, vannak hátrányai, de ott van egy csomó olyan természetes anyag, ami úgymond hulladék, ami hulladék gazdálkodás szempontból gondot jelentene. Ha én talajtakarásra használom, akkor gyakorlatilag ezeket, tehát elkerülöm azt a nehézséget, ami a hulladék gazdálkodást illeti. Ha A talajművelés, ha a vetésforgó és a talajtakarásán kívül még próbálunk ennek a regeneratív gazdálkodásnak úgymond jellemző ismervét felhozni, akkor próbálom csökkenteni mindenképpen azokat a természet idegen inputokat. Tehát csökkentem a műtrágya dózisokat, az ásványi trágya dózisokat, próbálom csökkenteni a növényvédőszereket, ezáltal elég könnyen tudom csökkenteni a költségeimet. Ez utóbbi kettő csak akkor működik, ha én az előzőekre vigyáztam, főleg a vetésforgóra, a talajtakarásra. Mert legtöbbször például, ha növényi betegségekre gondolok, növényi betegségek talajfelszínen elhelyezkedő szaporító képletekkel élik túl mondjuk a telet. Tavasszal ott van a fertőző képlet a talajfelszínen, jön az esőcsepp, egyet csap a talajra, az fölpricol, azok a talajszemcsék fertőző képletek eljutnak a növényi része mondjuk egy levélre, jön a meleg, csapadék volt, inkubálódnak és megtörténik a fertőzés. Ha takarom a felszínt, azok a képletek el vannak takarva, nincs lehetőség, a vízcsepp nem a talajra esik, hanem ráesik arra a szalmára, fűnyesedikre, vagy amilyen takaróanyagot használtam, és akkor, ha ezeket alkalmazom, akkor tényleg csökkenthető a növényvédelemre fordított kiadásom, vagy növényvédőszer felhasználásom. Miért? Mert ezt megoldottam a védelmet megelőzően más eljárásokkal. Ezt nem lehet egyik napra a másikra alkalmazni. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy valaki azt mondja, hogy jó, én hónaptól regeneratív gazdálkodást végzek, és holnap után meg kiértékeli, hogy ez nagyon jó. Nem. Ennek van egy türelmi időszaka, van egy átállási időszak, ami több év akár, viszont hogyha van kitartásom több év után, objektíven azt tudom mondani, hogy így is működik, és jó. És összehasonlítható, vagy lehet vitatkozni azon, hogy most a konvencionális vagy a regeneratív a jobb. Csak el kell jutni az átállás révén, ki kell alakuljon az, hogy az a rendszer, ahol mondtam, hogy az egyik elem, a főelem a talaj, annak a fizikai, kémiai és biológiai állapota kerüljön egy olyan összhangba, hogy egy éltető, tehát úgymond a termesztett kultúráim számára egy nagyon kedvező életteret biztosít, illetve minden igényét, vizet, tápelemeket az a talaj a biológiai aktivitása révén, a jobb biológiai aktivitása révén ezt tudja biztosítani. Még egy fontos ismerve az lehetne, hogy azért amellett, hogy, mert nyilvánvaló a regeneratív gazdálkodás az nem feltétlenül csak a művelt terület, a bolygatot, a rendszeres művelésbe levő teret, be lehet vonni legelőket, igaz? Például ebben a rendszerben állattenyésztéssel lehet kombinálni ezt a rendszert, állattenyésztésből levő, mondjam úgy másodlagos istállótrágyát föl lehet itt használni, de például hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a területeimnek legyen olyan környezete, ami úgymond a beporzást elősegíti. Tehát nem az a fő cél, hogy csak csupasz művelt terület legyen, hanem legyenek olyan szegélyek, ahol cserjék vannak, fák vannak, ahol gyepfelületek vannak, lehet az egy rézsű, a gyepfelületen különböző gyógynövények, stb. Azok vonzák a beporzó rovarokat, a beporzó rovarok akkor nem csak oda, hanem a kultúrámra is. Tehát ez egy természettel egyensúlyban levő művelési rendszer, ami működőképes. A nagy gond az, ma a termesztő, aki ebből él meg, és ezt nem hobbi szinten, hanem több hektár, több 10 hektáron végzi, végén nyereségorientált beállítottsága van, és nyilvánvaló, hogy ebben a nyereségorientált tevékenységben és ebben a piaci versenyben nagyon nehéz megelégedni egy picivel kevesebbel, de ugyanúgy jövedelmezően, mert lehet valaki ugyanannyit nyer 7 tonna búzával, mint más a 10 tonnával, mert 10 tonnához sokkal többet kellett befektetni, hogy 10 tonnád legyen. De azért ezt úgy fejbe is meg fel kell dolgozni, hogy mit akarok, valóban fenntarthatóan akarok gondolkodni, valóban az unokáimnak akarok átadni egy legalább olyan, vagy egy jobb termesztési rendszert, egy termőhelyet, mint amit én kaptam. Teszek is érte, hogy ez így történjen, és megelégszem avval, hogy az én szintem egy picit lendebb lesz, de hogyha a végén meghúzom a vonalat, közel azonos lesz a jövedelmem, tulajdonképpen profitom. Nagy befektetés, igaz, nagyobb eredmények, lesz egy profit, kisebb befektetések, használom a természetes adottságokat, lehetőséget adok arra, hogy a talajnak a biológiai komponense nyilvánuljon meg, és picivel kevesebb termésem lesz, mint a nagyon intenzív technológiában, de majdnem ugyanolyan jövedelmező lehet.